azt szeretnénk kérni, hogy segíts létszíves. Azt szeretnénk kérni, hogy létszíves, mondjuk két emberre készen, hogy egy ilyen pálcát, vagy egy ilyen kosarat, mondjuk három.
Én pedig indulok innen.
És mondom az első példáról, most az egy szabálytalan dolog, amit mi csinálunk, de csak osszátok szét, hogy soha nem hagyoda készítjük a gyerekeknek a székje alá, vagy a székére azt a dolgot, amivel dolgozni fognak, vagy pedig, ha mi adjuk a kezükbe, akkor azt szokták kérni, hogy aki kér, az tartsa a tenyerét, és a tenyerébe tesszük, és neki adjuk. A személybe nézünk, és neki adjuk. Hogy ez a tiéd. Ez nem akárkinek adom, ezt neked adom. Jó?
De ez így jó lesz.
Majd valamit már még szétosztottuk.
Ezt már szétosztottátok?
A kavicsot igen.
Jó. Köszönöm. Ki az, akinek még...
egy darab tárgya van, és szeretne többet. Jó, látom így.
Ezért már mindenki nagyon lelkes.
Jó.
Rendben.
Thank you.
Mindjárt megkeressük a középiskolát. Szó érdekében. Csak én. 35 korszó. Oké. Jó. Szuper. Na jó. Van. Ne is menj a helyedre. Azt szeretnénk kérni, hogy állj légy szíves oda, ahol szerintem ennek a térnek középpontja van. Nem szólunk bele, ez nagyon jó, hogy valaki szól, sose szólunk bele. Ha megkér valakit a foglalkozás vezető, a gyerekeknek is türelemmel el kell viselni, hogy ott szédeled, nem találja, csillagokat méri, egyebek. Ott van? Ha te így érted, akkor mi ezt most elfogadjuk. Köszönöm szépen. És most, ha elmozdulsz onnan, és rámutatsz pontosan, hol a középpont, én oda teszem ezt a terítőt. Nagyszerű, zseniális. Jó, köszönöm szépen. Jó. És most szeretném kérni, hogy három embert hív oda, és ha nem úgy, hogy odamész hozzá, és hozd oda, és bontsátok ki azt, amit oda tettünk. Ha nem muszáj így kézen fogni, meg elpohockodni az egészet, de nyilván nektek egy jól esik, akkor csináljátok így. Nem kell vinni azt a sok holmit magatokkal, ami a kezetekben van, azt letehetitek a székre, mert dolgoznotok kell ott középen, és így nem fog menni. És még egy ember. Erős csapat állt össze. Van reményünk arra, hogy el tudjuk kezdeni ezt a történetet. Jó. Azt kérem, hogy hajtogassátok szét azt a terítőt, de úgy, hogy a középponttól nem mozduljatok el. Általában közös munkára kérjük a résztvevőket, hogy ne egyedül tegyék ezt meg. Ez egy nagyon fontos eleme ennek a módszernek. És rendezzétek úgy el, ahogy ti a legszebbnek tartjátok. És mielőtt elmennének a résztvevők, azt szoktuk kérni, hogy nézzenek föl, és nézzék meg azt, akivel együtt dolgoztak, és utána menjünk a helyükre. Ez egy nagyon fontos. Mikor azt tudatosít, mert ezek ilyen tudatosító lépések, amiket elhagyunk, akkor elhagyjuk a lépést. Azt kérdezem tőletek, de csak gyorsan, mert telik az időnk, hogy az arany, arról mi jut eszetekbe? Mert ez egy gyönyörű aranyszínű terítő. Mi?
A nap.
Gazdagság. A gazdagság. Aztán?
Glória,
a glória, fényesség. Aztán? Jó, bármilyet elfogadunk a gyerekektől, az a célunk, hogy tényleg kiderítsük, hogy az arany az valami nagyon nemes dolog. És képzeljétek el, ha hiszitek, ha nem, ez fölül nézetből egy város, mégpedig egy királynak a városa. Azért látszik aranyszínűnek ez a város. És ez a város egy olyan királynak a városa, akit csak az ismer föl, aki igazán jól ismeri őt. Aki nem, az nem látja se őt királynak, se ezt a várost nem látja aranyszínűnek. Mi az, ami körülvesz egy várost?
Fal.
Házak vannak benne, és?
Fal.
Fal veszi. Hát akkor, hogy mi is jól lássuk, hogy ezt fal veszi körül ezt a várost, akinek van... Nem, akinek van ilyen városfal eleme, az legyen szíves jöjjön, és segítsen, építsd tovább ezt a városfal. Igen, ami érjünk körbe, hogy legyen egy városfal. A gyerekektől sokszor azt szoktuk kérni, hogy nyilván kisebb csoportban meg, amikor nem rohanunk, hogy ne egyszerre jöjjenek, hanem egymás után. Ez egy komoly türelemgyakorlat, főleg mert a gyerekek nem mindig és nem úgy szeretnék fölépíteni a városfalat, ahogy a másik elgondolja, és ebből lehetnek harcok, de ez nem jelent nekünk semmi. Gyönyörű városfalat építettünk, nem baj, ha nem ér körbe. Ez azért van, mert nem találtam meg a tanszékkulcsot, de ez nem tartozik hozzáköszönéshez. De hogy építettük a városfalunkat, és Ezt a várost ezt úgy hívják, hogy Betlehem. Egy különleges királynak a városa. Sokan ismerik őt, és sokan nem ismerik őt. Sokan elfogadják őt királynak, és nagyon sokan vannak, akik nem fogadják el őt királynak. És ezt a várost körülveszi egy hatalmas, sivatagos vidék, meg néhány legelő. Segítsetek nekem, hogy ezt megmutassuk, hogy mások is lássák. Akinek van ilyen fehér, meg barnás színű kendő a kezében, azt tud most ebben segíteni, és ahol a városfal van, ott arra felé segítsetek és rakjátok le ezeket a sivatagot, és a másik oldalra pedig a legelő. A vékony zöldet azt kérlek ne. Csak akinek sötét zöld textil van. És egy... A sivatagot a szívem. Ilyenkor még törekszünk arra, hogy tényleg körülvegyük a várost, és tényleg összeálljon a kép, hozzáigazítjuk, ahogy kialakítjuk a rétünket, akkor meg a sivatagunkat, mindig hozzáigazítjuk az előző részhez, amit már megalkottunk. Nem tőle függetlenül alkottuk meg, ez nagyon fontos. Ez azért van, hogy egy harmonikus képet alakítsunk majd ki a gyerekekkel, és ezt ők egy-két foglalkozás után meg is tudják tanulni. Az nagyon jó ötlet, hogy fogtátok és meggyűrtétek ezeket a terítőket, mert ezzel lehet alakítani nyilván a térnek a szerkezetet. És amíg nagyon-nagyon szigorú szeretnék lenni, vagy olyan következetes, akkor a legtöbbször törekszünk arra, hogy a kép az kerek maradjon. Tehát beigazítjuk a rongyokat, de ez is összeáll a gyerekeknél egy-két foglalkozás után szinte automatikusan. De hogy is folytatódik tovább ez a történet? A rét nagyon különleges volt, és a legelő nagyon különleges volt. Oda jártak legeltetni Betlehemből, és tele volt nyájjal, mindenféle legelésző állatokkal, akik dúskáltak minden jóban, amiben egy birka dúskálhat. Ugye? Hát ugye. És vannak nálatok mindenféle aprócska virágok, amik ha hiszitek, ha nem, gyógynövények. Mert hogy ezek a birkák a legeslegjobban a gyógynövényeket szerették legelni. Ilyenkor a gyerekektől nyilván kérünk gyógynövény neveket, mondjuk, mert az is, vagy növény neveket általában, mi az, ami tudnak vagy ismernek. Akinél van ilyen, az segítsen nekem, hogy lássuk ezen a réten, hogy hol is vannak ezek a mindenféle nevek. Tényleg minden virágot kiosztottatok. Örülök, hogy nem kezdtük végigmondani, hogy milyen gyógynövények vannak, különben itt ülnénk estig.
Amikor leteszi, akkor kell mondani egy gyógynövényt?
Hát igen, akkor szoktuk kérni tőlük, igen. Ami nagyon fontos még, hogy voltam egyszer egy csoportban, ahol így kicsit közelebb ültek a középső képhez, és így fogta, és egy elegáns mozdulattal odavágta az egyik kollégám hát éppen nem az építőkockát, de valami. Azt nem engedjük meg sose a gyerekeknek. Tehát mindig oda megy, és mindig leteszi. Tehát, hogy és visszamegy a helyére. Ez egy nagyon fontos történés. Na és, hogy ki miatt építettük, és ki miatt alkottunk? Hát miatta. Mert hogy élt ott egy különleges bárány. Ez a bárány abban volt különleges, hogy hát ő most úgy néz ki, mintha lehetnék volna spenóltan is tényleg, de ez azért, hogy a kisgyerek csoportban járt utoljára. Ő egy olyan bárány volt, azon kívül, hogy mit is csinált a bárányok? Eszik, alszik, emészik.
Legyen,
véget, igen. De ő pont olyannak tűnt, mint a többiek, de nem olyan volt, de illetve a fél szeme is egy kicsit megsérült, de azért őt úgy hívták, hogy Gimel. És Gimel nagyon szeretett mindent, amit a bárányok is a szeretne, csak volt egy különleges tulajdonsága, gyűjtögette az Isten leveleit. És képzeljük el, ahogy éldegél, mindenkivel szóba állt, mindenkivel beszélgetett. Beszélgetett például az apjával. Nagyon bölcs volt. Beszélgetett, és mivel megkérdezte őt is, hogy te hogy hívod az Isten? És azt mondta, hogy ő az, aki nekünk enni ad. Ő a tápláló, ő az éltető. És Bilán nagyon örült neki, hogy ezt megkapta. Aztán voltak más bárányok is a nyájban. Őket is megkérdezte kicsi kajlafülű. Kicsi kajlafülű is mondta neki, hogy én is tudok egyet. Azt hallottam a pásztortól, hogy az Isten az olyan, mint ő. Sőt, még annál sokkal jobb. Ő a legeslegjobb pásztor. Mindenkinél jobb pásztor, az összes pásztornál. Még a szomszédnyáj pásztoránál is jobb. Sőt, a mi nagyon jó pásztorunknál is sokkal jobb pásztor. Gimel nagyon örült, hogy ezt is megtudta. Egyre többet tudok. És lássatok csodát, mire Gimel kicsikét nagyobb lett, addigra már 99 nevét tudta az Istennek. Mert hallgatta, hogy az utazók, akik arra járnak, mit mondanak. Hallgatta, hogy mit mondanak azok, akik a városból kijönnek. Hallgatta a többi birkát, hallgatta a szélnek a susogását, hallgatta a fűszálakat, és mindenki mondott neki egy nevet. 99. Gimán mindig elmondta mind a 99 nevet minden este, hogy nehogy elfelejtse. És tudtam, hogy valaki úgy hívja, hogy Adonai, tudtam, hogy valaki úgy hívja, hogy Elohim, tudta, hogy valaki úgy hívja, hogy Teremtő, tudta, hogy valaki úgy hívja a jóság, tudta, hogy valaki úgy hívja, hogy a békesség, tudta, hogy valaki úgy hívja, hogy a szeretet. De a századik név, azt senki nem tudta neki megmondani. De azt mindenki mondta, Istennek 100 neve van. Gimel szomorkodott. Bár mondták neki a többiek, hogy te vagy köztünk az egyetlen, aki mind a 99-et tudod, de ez őt nem vigasztalta meg. Aztán egyszer, amikor lógatta éppen az orrát, mert ismét végigmondta a 99-et, akkor oda ment mellé a Szamár, akit Bileámnak hívta. És Bileámról egyébként, mint az összes többi Szamárról, úgy tudjuk, hogy buta. Na de hát ez nem igaz. Bileám oda ment, és azt mondta neki, tudom, hogy butának tartasz, de én megmondom neked, hogy honnan tudod meg a századik nevet. Fölcsillant Gimel szeme. Tényleg el tudod mondani nekem? Meg, de szerintem nem fogsz örülni neki. Nem baj, azért mondd el. Én mindent megteszek azért, hogy megtudjam a századik nevet. Hát figyelj. A sivatagban, messze innen, van egy oázis. Abban az oázisban lakik Szulami a teve. Szulami tudja a századik nevet, amit te keresel. Ha elmész hozzá, akkor te is megtudhatod. Hát Gimelben megfordult a világ. Elhagyni ezt a legelőt. Elhagyni a többieket. Kimenni a sivatagba. Hát hogy menjek én? Csak egy bárány vagyok. A sivatagban nincsen élelem. A sivatagban nincsen forrás. A sivatagban nincsenek a kedvenc gyógynövényeim. Sőt, apám és anyám sincsenek, de még a pásztor sincs ott. De csak nem hagyta nyugodni Gimelt ez az ötlet, amit a Szamár mondott neki. És egyszer csak vette a bátorságot, és elindult. És kiment a sivatagba, és egy ideig még látta a rétet, és látta a legelőt, ahol lakott, de aztán már nem látott semmi más, mindenfelé, csak a sivatagot. És a sivatag tele volt kövekkel, és tele volt sziklákkal, és sütött a nap, és tűzött a fejére. Kövek és sziklák. szólni, hogy tetszik. Himmel nem látott semmi más. Csak a napfénytől csillogó köveket, a homokot, a hőséget, és semmi mást. De akik a sivatagot ismerik, azok azt is tudják, hogy a sivatagban van oázis. Himmel akkor még nem tudta, főleg mert előtte volt egy hatalmas szikla, amiről nem látott keresztül, de mi, akik egy kicsit keresztül látunk rajta, építsük meg oda az oázis, és benne kicsi forrást. Mert az oázis ott van. És egyszer, amikor Himmel már alig látott az éhségtől és a szomjúságtól, és már azt gondolta, de jó lenne, ha nem birka lenne, és ne lenne ilyen vastag a gyapja, mert lassan már nagyon rosszul viselj, akkor csak valahol, távolban meglátta az oázist, és úgy szedte a lábát, olyan gyorsan sietett, ahogy csak dob, és eljutott az oázisig. Érezte a fáknak az árnyékát, érezte a víznek az illatát, hallotta a víznek a csobogását, ivott és legelt egy kicsit, mert annyira örült, hogy megérkezett a sivatagba. És a sivatagból. És ahogy ott föleszmélődött, egyszer csak szeme elé került Szulami, a te, akiről Bileán Szamár beszélt. Azt mondta neki a teve, ahogy találkoztak. Tudom, hogy ki vagy. És azt is tudom, hogy miért jöttél. Azért jöttél, mert szeretnéd tudni az Isten századik nevét. Honnan tudod? A teve csak mosolygott. Na figyelj, én megmondom neked. Lehajult egészen közel a kicsi bárányhoz, a fülébe súgta, és abban a pillanatban, ahogy meghallotta a bárány, amit a Szulami fülébe súgott, földerült a pofácskája, olyan boldogság töltött el, ami egy bárántól talán elképzelhetetlen is. Aztán megköszönte, és elindult vissza. Végigment a sivatagon, ugyanolyan nagy hőség volt, mint előtte. Látta a szikrázó köveket, látta, hogy porszik előtte az egész táj, érezte a bőséget, érezte a szomjúságot, érezte a fáradtságot, de valami egész más volt, mint amikor elindult. Aztán visszaért, ugyanarra a legelőre, ahonnan elindult. Ugyanahhoz, a nyájhoz, ahonnan elindult. De egy valamiben különbözött. Attól, aki elindult. Tudta az Isten századik nevét. És azt is tudta, hogy bárhol van, ha sivatagban van, vagy ha a legelőn van, ő az, aki tudja az Isten minden, mind a száz nevét. Ha ti tudni akarjátok az Isten századik nevét, akkor nektek is el kell indulni a sivatagba, és meg kell kérdeznetek Szulamitot. És ő majd elmondja nektek. A történet eddig tart, és itt még, ha nem szorítaná minket az idő, akkor itt szoktunk még egy beszélgetést kezdeni, és én is szívesen mondom, és megkérdezem is, hogy tehát hogy az Isten századik neve mi, és hogy erről nagyon sokat lehet beszélgetni, és hogy hogyan kapcsolódik ez az egyház történethez. Azt gondolom, hogy az egyháznak a története az olyan emberekről szól, akik nagyon sok néven szólították az Istent, 99-en, és azok, akik a századik nevét is megtudták, azt a nevet, ami nekik a legjobban hiányzott, és amiért őket az Isten a legjobban megpróbálta, azokat nevezzük szenteknek. És hogy ezt megértetni a gyerekekkel, és őket erre ráhangolni, hogy ez az Isten kereső egyház, ez igenis keresi, a mai napig keresi a századik nevet, egyénenként is, és közösségben is keresi az Isten századik nevét, hogy mindig meg tudja szólítani, és vannak, akik ebben a keresésben sikeresebbek, meg bátrabbak, és vannak, akik nem. Sőt, akik nem csak, hogy nem keresik az Isten századik nevét, hanem el akarják titkolni, és el akarják venni másoktól ezt a tudást, vagy ennek a keresésnek a vágyát, meg az örömét. És ők azok, akikkel nehezen tudunk mit kezdeni az egyház történet tanítása kapcsán. Mi. És a gyerekeknek is nehéz, vagy gyerekekkel is nehéz megértetni. Amikor én szívesen nyitva hagyom a kérdést, hogy a századik név az micsoda, és mindenki gyűjtögetheti a saját száz nevét, és keresgélheti, és mivel hatodikosokról van szó, egy ilyen foglalkozás, vagy egy történet elmondása után kérhetjük a gyerekeket is arra, hogy ők is kezdjenek el gyűjtögetni. És lehet gyűjtögetni az egész év során. Hogy minél több nevet együtt gyűjtsünk össze, és egyre több néven szólíthassuk meg az Isten. Hogyha a kett módszert le akarom kerekíteni, hogy egy ilyen, hogy mégis azzal dolgoztunk, vagy annak egy formájával, a kették azt mondják, hogy számukra a századik név az, hogy veled vagyok. De, és bárhol vagy, veled vagyok. Úgyhogy itt vagyok. De nyilván sokfajta századik név van, úgyhogy ez így néz ki. És akkor még lehetne mélyíteni ezt a történetet, meg lehetne a képet is tovább építeni, de mi ezt most nem fogjuk megtenni. Ja? És akkor jövő év június 3-ától 7-ig lesz olyan képzés, amelyik ezt maradék tanulmányunk bemutatja, és ennél sokkal komplexebb képet tud mutatni, mint amit én most is veletek közösen készítettem, mert hogy nagyon dolgoztatok, gyönyörű képet raktunk össze, ami sokkal több, mint ami látszik belőle.
Akkreditált képzés, ez nekünk, hogy...
Hát ez nekem egyelőre egy nagy kérdés, mert hogy ez Magyarországra most hozzuk be először. És hogy ennek nem tudom a törvényi feltételeit, hogy azonnal lehet-e képzést akkreditáltatni úgy, hogy még nem tartottak Magyarországon ebből képzést. Hát, hogy ez egy nagy kérdés nekem. Ha lehet, akkor nyilván akreditáltatni fogjuk, és hát nem tudom egyelőre előre a németek véleményét sem. Mert nekik elmagyarázni, tehát hogy ez egy tortúra egyelőre, most fordítási engedélyeket kértünk, meg őket meghívtuk, de még ilyen magyar trükkökben, mint akkreditáció, még megkíméltük őket még ettől. De hát mi megpróbáljuk, tehát elvileg lehetne, mert Németországban 5 lépcsős képzés van. Igen. És látom, hogy maradtak ki pálcikák, igen, hát azok úgy kimaradtak, de azt mondom, hogy a pálcikák, ha tovább lépnénk, akkor arra lehetne írni az Isten neveit. És akkor valahová letenni. De hogy ezekkel most az elnézést kérek, azok ott vannak, de most nem használtuk föl őket. A gyerekcsoportban ilyen nem szokott lenni, hogy nem használjuk föl, ami a gyerekeknél van, meg a kezünkben van. Barátában kint szoktuk hagyni ezeket a képeket, hogy még egy kicsit nézegessék, és az nagyon fontos, hogy vagy az bontja le, aki a csoportot vezeti, vagy a foglalkozást vezeti, vagy ha együtt bontják, akkor mindenki csak azt veheti le róla, amit rátett. Tehát a személyes dolgokból. Tehát nem bontjuk egymásét. Ez egy nagyon fontos dolog, mert és nem gyalogolunk keresztül rajta, és nem lépünk rá, és semmilyet nem teszünk, mert ez... Hát nem romboljuk a másét, ez egy nagyon fontos dolog, azt, amit a másik fölépített. És nem is szoktuk kritizálni általában, hogy ezt most te ne ide tedd, hanem oda tedd, hanem nem ide tedd. Jó helyen van az ott, ahova letette a gyerek a foglalkozáson. Kicsit igazítunk rajta, mint ahogy hát nyilván össze lehetne ezt még igazítani. És nem tettük. Jó? És most be kell fejeznünk, mert idő is van, mert valahogy máshogy állnak össze a csoportok, de akkor én lebontom ezt majd szívesen. Jó, ti egyet kávézzatok.
Egy pillanat ugyaneket kérem, még szeretnék megköszönni az Editnek egy tapsal és egy ajándékot.
Köszönöm.
Arra kérünk mindenkit, hogy akkor fáradjatok át majd a műhelyekhez. Most itt sokan vagyunk, majd oszoljatok ketté körülbelül, jó? Mert két csoport van a műhelyeknél, műhelyesek pedig meg majd jönnek ide.
És ne engedjetek be újakat, mint lenne.
Köszönöm. Köszönjük szépen.
Személyes kérdés, hogy nagyon lelkesen.
Pardon, bocsánat.